Kal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Pontosan egy hét múlva, jövő héten szerdán, május 7-én kezdődik a pápa választó konklávé, jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő tegnap. Az időpontról a bíborosi testület tagjai határoztak a Ferenc pápa halála óta tartott hétfői 5. informális találkozójukon, amelyen több mint 180 bíboros vett részt. Ferenc pápa utódjáról a bíborosi kollégium 135, 80 évesnél fiatalabb tagja jogosult dönteni. Ma újra ülésezik az országgyűlés, szavaznak a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló törvénymódosításáról, amellyel az országgyűlés felhatalmazza a kormányt, hogy a veszélyhelyzetet november 14-ig meghosszabbítsa. A határozathozatalok között szerepel az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségével összefüggésben egyes törvények módosítása, továbbá a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosítások. Dönthetnek több a családtámogatásokkal, az anyák kedvezményével összefüggő javaslatról, valamint az automata bankjegy kiadógépek telepítéséről szóló előterjesztésről. A határozathozatalok után tárgyalják azt a törvényjavaslatot, amellyel az országgyűlés felhatalmazást ad arra, hogy Magyarország kilépjen a Nemzetközi Büntetőbíróságból. Ezt tartalmazza az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban elfogadott megállapodás felmondásáról szóló előterjesztés. Napirenden szerepel a magyar és az orosz kormány közötti az atomerőmű építésének finanszírozásához nyújtandó állami hitel folyósításáról szóló megállapodás módosításának második jegyzőkönyve. A nemzetközi szerződést a kormány már veszélyhelyzeti rendelettel kihirdette, most a törvényi szintű kihirdetés a cél. A képviselők dönthetnek arról a törvényjavaslatról is, amely alapján tilos lesz 18 éven aluliaknak energiaitalt eladni. Márciusban az ipari termelői árak átlagosan 7,3%-kal meghaladták az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A belföldi értékesítés árai 4,7%, az export értékesítésé 8,6%-kal felülmúlta az előző év márciusi értéket. Az áremelkedést elsősorban a forint árfolyamának euróval szembeni éves szintű gyengülése, valamint az előállítási költségek növekedése okozta, kommentálta az adatokat a KSH. Márciusban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 100 ezer vendég, közel 2 millió 700 ezer vendég éjszakát töltött el, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Idén teljes egészében áprilisra esett nagypéntek és húsvét, valamint a hosszú hétvégéhez nem kapcsolódó március 15-i ünnepnap hatására a vendégek száma abban a hónapban 1,1, a vendégészakáké 5,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól összességében. Hazánk egyre népszerűbb a nemzetközi utazók körében, erre hívja fel a figyelmet a Nemzetgazdasági Minisztérium. 16%-kal nőtt a külföldi vendégek száma 2025 első negyedévében, jelezték az egyik KSH adattal kapcsolatban. Mark Carney lesz Kanada új miniszterelnöke, ugyanis a hétfői előrehozott választáson a liberális párt diadalmaskodott. Az angol szász sajtó egyes orgánumai szerint győzelmüket várhatóan a nacionalista retorika eredményezhette, mely Donald Trump kijelentése miatt erősödött fel az észak-amerikai országban. Hozzátették, a vámháború és az, hogy az amerikai elnök az Egyesült Államok 51. tagállamává tenné Kanadát, megerősítette a kanadai választókat abban, hogy nem akarnak Donald Trumphoz hasonló elnököt. Háromnapos tűzszünetet hirdetett az ukrán fronton a győzelem napja alkalmából az orosz elnök. Május 8-a 0 órától fegyvernyugvás lesz, azt ugyanakkor ezúttal is közölték, hogy ha az ukránok támadnak, akkor ők is visszalőnek. Eközben az amerikai elnök azt üzente, hogy ő tartós tűzszünetet szeretne látni, az ukrán külügyminiszter pedig azonnali fegyvernyugvást sürgetett. 100 drónt vetett be ukrajnai célpontok ellen az orosz hadsereg éjjel, közölték katonai és helyi közigazgatási forrásokra hivatkozva a vezető ukrán hírügynökségek és hírportálok. Dnipropetrovszk megyében egy gyermek meghalt, egy másik gyerek és három felnőtt pedig megsebesült. Véradás az édesanyákért szlogennel országos véradónapot tartanak szombaton. Az akció a négy napos hosszú hétvége miatt a vérkészletek fenntartása miatt is kiemelten fontos. Ezen a napon az UVS minden vérellátó intézete várja az önkénteseket reggel 8 és 14 óra között. Nyereményjátékkal, meglepetésekkel is készülnek, valamint köszönetképpen minden véradó dupla értékű kalóriapótlási jegyet kap. Végül az időjárásról. Derült az ég, és bár gomoly felhők képződnek, ezekből csapadék nem várható, a szél általában gyenge vagy mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban az idén 15 éves fennállását ünneplő Kometiről beszélgetünk, vagyis a Kortárs Segítő Mentálhigién és Tanácsadó Irodáról, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen működik. Vendégünk Kerek Bócsi B. Ivet irodavezető, mentálhigién és tanácsadó, akit arról is kérdezünk, milyen problémákkal keresik fel a fiatalok irodájukat, és arról is, kikből lehetnek önkéntes segítők. Ha tehetik, tartsanak velünk, a szerkesztő Berec Renáta.
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel egy szerintem igazán különleges témáról fogunk beszélgetni, hiszen idén ünnepli a Kometi, a Kortárs Segítő Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda a 15 éves évfordulóját az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ami egyébként is egy nagyon szép szám, de majd vissza fogunk tekinteni a kezdetekre is. Üdvözöllek itt, Ivet.
Köszönöm szépen a meghívást.
Honnan jött az ötlete annak, hogy szükség lehet egy ilyen mentálhigiénés segítségre a fiataloknak?
Viszonylag régi történet ez, ha fogalmazhatok így, amikor a diáktanácsadó iroda a Kometinek gyakorlatilag a jogelődje megszületett, akkor még a pszichológia tanszéken dolgozó oktatók figyeltek fel arra a hallgatói igényre, hogy szeretnénk megbeszélni a napi problémáikat, arról egy kicsit közösen gondolkozni, hogy hogyan lehet otthonról leválni, hogyan lehet elkezdeni egy felnőtt életet, illetve hogy hogyan tudnak olyan probléma megoldó stratégiákat kidolgozni, ami segíti őket nem csak az egyetemista vagy főiskolás, akkori főiskolás életben, hanem egyszerűen tovább is tudják majd ezt használni, amikor kikerülnek akár a munkaerőpiacra. És ekkor az oktatók úgy döntöttek, hogy ők fognak sávokat kijelölni arra, hogy a hallgatókat tudják fogadni, és aztán nagyon gyorsan megjelent az az igény is, hogy azok a hallgatók, akik felkészítést kapnak bármilyen módon pszichológiából, vagy egyszerűen csak nyitottabbak a többiek problémáira, őket kiképezvén tudjanak olyan kortárs segítői munkát vállalni, amiben a híd szerepét fogják betölteni, mert ez egy izgalmas dolog, hogy kortárs segítőként nem professzionális segítőkről beszélünk, de nem laikus, jóindulatú barátokról, hanem a kettő között vannak, és ez egy nagyon különleges szerepet ad nekik, amiben nagyon sok ismeretük van, és emellett ott vannak ugyanazok a problémák, amivel a kortársaik találkoznak, és így tudunk egy olyan közösséget kialakítani, amiben bármilyen szinten megtalálják a segítő szakembert, vagy a segítő embert, aki melléjük tud állni.
Akkor te is valahogy így kezdted az egyetemen?
Igen.
Ezt a folyamatot?
Igen, abszolút. Én szociálpedagógus hallgató voltam, amikor a Kometi gyakorlatilag létrejött, tehát akkor egy éve működött, mint iroda, és abban az időszakban úgy működött a kortárs segítővé válás, hogy az oktatók felkértek hallgatókat, akik aktívabbak voltak, akikről úgy gondolták, hogy jó kortárs segítők lennének, és én így kaptam egy felkérést az akkori oktatómtól, dr. Hadnagy Józseftől, hogy nem csatlakoznék-e, mert nagyon jó lesz. És ez a nagyon jó lesz azóta is egy ilyen szállóigévé vált, mert hogy valójában tényleg ez egy nagyon sokat mondó, közben rettenetesen nehezen megfogható mondat, hogy mi az a nagyon jó lesz, de hogy ez tényleg nagyon jó lett, és nagyon jó volt, és azt mondhatom, hogy most is nagyon jó, mert én akkor hallgatóként kerültem oda, és kortárs segítőként működtem, tehát én is azokat a tudásokat, amit egyébként a képzésen során megszereztem, azokat használtam, és gólyatáborban, hallgatói rendezvényeken, ahol én egyébként is hallgatóként ott voltam, tudtam támasza lenni azoknak az újonnan bekerült gólyáknak, akik keresték az útjukat az egyetemen.
De akkor ez még önkéntes formában működött a részedről is, tehát hogy ott még nem volt senki, aki főállású lett volna?
Egy évig volt előttem egy lány, Becsei Lillának hívják, és azért szoktam elmondani a nevét, mert nagyon különleges kapcsolódásunk van. Mi egyébként egy napon születtünk, és ezt akkor egyáltalán nem tudtuk, és ő egy évig volt az irodának az irodavezetője, és akkor én önkéntesként dolgoztam ott, és azért is mondom, hogy dolgoztam, ami egy ilyen akár ellentmondás is lehetne, hiszen bérezést nem kaptunk érte, de hogy az önkéntes munka abban az értelemben valójában nem lesz önkéntes, hogy mindig kapok érte valamit. Ha ez szakmai tapasztalat, akkor azt, ha élmény, akkor azt, ha kapcsolatok, akkor azt.
Tehát
valójában abszolút kifizetik nekem ezt a munkát egy egészen más értelemben, és akkor igen, még én is önkéntes voltam, és ezután egy másfél évig önkénteskedtem, és utána váltam irodavezetővé, hogy Lilla egy másik munkahelyre ment.
Igen, erre akartam egyébként még rákérdezni, hogy nyilván ez szakmailag nektek egy építő kocka tulajdonképpen, vagy egy sok-sok elemből álló építő játék, mert hogy ti belekóstoltok már a terepmunkába.
Abszolút így van, és nagyon különleges volt a Kometinek a helyzete, mert azt mondhatom, hogy majdnem évtizedekig úgy működött, hogy kizárólag szociálpedagógus hallgatók csatlakozhattak a Kometihez. Ennek az volt az oka, hogy a hallgatói létszám abszolút megengedte ezt a fajta keretet, amiben az volt az előfeltételezésünk, hogy azok a hallgatók, akik előzetesen tudást kapnak a képzésük során, nekik már van egy olyan alapuk, amire gyakorlatilag csak azt kell építeni, hogy a terepen kint dolgozzanak hallgatókkal, és ez nagyon sokszor megsegítette azt a közös munkát, hogy még nem kellett plusz időt azzal töltenünk, hogy szintre hozzuk a tudásukat, egy szintre hozzuk a tudásukat. És aztán történt egy viszonylag nagy váltás, ennek több oka volt. Egyfelől a Covid, a Covidot megelőzően az a hallgatói létszám változás, amiben a szociálpedagógus hallgatók egy pillanatra így csökkentek, illetve nagyon megterheltek voltak, és ez így egyszerre jött, mert azért ehhez a munkához idővel kell rendelkezni, tehát ehhez befektetni kell a szabadidőt, fel kell áldozni, hogyha így tetszik a szabadidőt, és egyre nehezebben tudtunk megfelelő létszámot létrehozni, és akkor azt gondoltuk egy ilyen új innovációnak, hogy ha kinyitnánk a kaput, akkor az összes olyan hallgató, aki bár más szakos, de szociálisan érzékeny, egyszerűen meghallja és oda tud figyelni mások problémájára, akkor ha ők kapnak egy alapképzést, akkor tudnak csatlakozni azokhoz a szociálpedagógia szakos hallgatókhoz, akik meg egyébként is ezt tanulják a mindennapokban. És ez egy nagyon szép találkozás volt a kereslet és a kínálattal, mert több olyan hallgató már előzetesen érdeklődött a gólyatábor után, hogy lehet ide csatlakozni, hogyan tudnak ők is kortárs segítővé válni, és nehéz szívvel, de sokszor azt kellett mondanunk, hogy nem tudnak, mert csak szociálpedagógus hallgatóknak, nekik ez gyakorlatilag terephely is, a szakmai gyakorlatban is beszámítódik, tehát tényleg volt egy kicsit ilyen rigidebb rendszer, és aztán nagyon szépen kezdtek el bejönni művészszakos hallgatók, tanárszakos hallgatók, gazdászok, akikről alapvetően azt gondolnánk, hogy biztos azért nem mennek szociális területre, mert nem annyira érzékenyek szociálisan, és hogy ez abszolút megdőlt ez a hipotézis, és nagyon szépen tudnak együtt dolgozni, úgyhogy a hétköznapokban más tanulnak, de mondjuk a két hetente lévő szupervízión, esetmegbeszélésen, ahol találkoznak, illetve a tréningek, amiket szervezünk nekik, ott ők abszolút teljes értékű kometis tagok, ugyanazzal a tudással, ugyanazzal a gyakorlati lehetőséggel, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon szerencsés fordulat volt ez, még akkor is, hogyha a változás azért krízissel járt, hogy átálljunk egy másik működésbe.
Hát félig kaptam a kérdésemre választ, de azért az a kérdőjel még bennem maradt, hogy ugye ők nem tanulják. És hogyan lehet ő mégis kortárs segítő, önkéntes módon akár, tehát bárki tud segíteni egyébként a másikon, vagy mi kell ehhez?
Ez egy zseniális kérdés, és nagyon hálás is vagyok érte, mert nagyon sokszor kapunk olyan visszajelzést, hogy ti csak beszélgettek, vagy csak meg kell hallgatni, hogy valójában ez egy képesség, és ezt gyakorolni kell, és ezt meg kell tanulni, jól csinálni, mert ez valójában nem csak beszélgetés. Ez egy vezetett beszélgetés, amiben hallgatóként nekem nagyon fontos, hogy tudjam, hogy honnan indultam el, hova tartok, és azt milyen úton tudom elérni. És a konkrét kérdésedre a válasz pedig az, hogy szerintem bárki tud segíteni, aki hajlandó figyelni, fejlődni és tanulni. És hogy ezekben a hallgatói csoportokban ez az aktivitás, vagy ez a motiváció abszolút itt van. Úgyhogy úgy tudnak erre felkészülni, hogy ők egy fél éven keresztül járnak a Kortárs Segítés Alapjai című kurzusra, amit hogyha elvégeznek, onnantól kezdve bármikor tudnak csatlakozni a Kometihez. És van, aki nem csatlakozik, mert ő azért jön, hogy tanuljon, és utána, vagy azért, mert végzős is már nem tud jönni, vagy azért, mert tényleg neki saját célja van azzal kapcsolatban, hogy megismerje a kortárs segítésnek a mi voltját, vagy utolsó fél éves tanárszakos hallgatók, akik olyan tudást szeretnének, amivel utána kint egy általános iskolában ők tudnak közösséget építeni. Úgyhogy nagyon igyekszünk úgy megszervezni nekik azt a fél éves kurzust, hogy abban olyan tudásuk legyen, amivel rögtön tudnak csatlakozni a már meglévő kortárs segítőkhöz, és hogyha kimennek a saját terepükön dolgozni, akkor ott legyen valami kézzelfogható tudás, amivel a közösségeknek az összetartása, segítése egy kicsit könnyebb lesz.
Hogyan változott a hallgatóknak a probléma köre? Mert hogy nyilván említetted a Covidot is, szerintem az pont egy ilyen nagy váltás volt akkor. Mivel keresnek meg titeket?
Nagyon izgalmas ez a kérdés, mert egyfelől azt tudom mondani, hogy egyáltalán nem változott a problémakör az elmúlt 15 évben, mióta én ezt látom. Ez igaz az otthonról való leválásra, a szülőkkel való viszonyunkra, arra, hogy hogyan tudom elképzelni magamat felnőttként, hogyan tudok felelősséget vállalni, milyen nehézségeim vannak a felelősségvállalással. És persze emellett van egy nagyon komoly rész, ami abszolút megváltozott, vagy teljesen ismeretlen lett volna egy 15 évvel ezelőtti kortárs segítőnek, és tökéletesen látod is, hogy ez a COVID kapcsán jött. A közösségből való hirtelen kiszakadásnak a következményei, aztán a közösségbe való hirtelen visszalépésnek a következményei, az ehhez nem megfelelően felkészült világ gyakorlatilag, hiszen erre egyikünknek sem volt tudása, az azért megjelentetett olyan problémákat, amik addig nem jelentek meg. És ez tényleg a kortársainkkal való jó kommunikáció, ami nem egy elektronikus csatornán működik, hanem személyesen. Ezek azért most pluszba bejöttek, de az alapproblémák azért azt tudom mondani, hogy a leválás, az elköteleződés, akár egy kapcsolatban, akár egy szak iránt, akár egy munka iránt, azok mindig megjelennek. Sajnos a gyász és a gyásszal kapcsolatos nehézségek azok is itt vannak köztük. A szerelmi kapcsolatoknak a kialakulása, aztán az elmúlása, aztán ennek a jól kezelése is egy állandó kérdés, és ami talán a végzősök között jelenik meg leginkább, az pedig a munkaerőpiacra való kilépés, vagy az a kapunyítási pánik, ha lehet így nevezni, ami azzal jár, hogy egy védett környezetből kikerülve egyedül hogyan tudok boldogulni egy helyen, ahol elvárások lesznek, én fizetést kapok, azt a fizetést be kell osztanom, el kell tudnom dönteni, hogy ez a munkahely jó-e nekem, szeretnék-e maradni, vagy nem, de közben tudnom kell azt, hogy most fejlődök, most lehetőségem van valami újat tanulni. Tehát ennek az egyensúlynak a megtartása vagy megszerzése ez mindenképpen fontos, és én szerintem 15 évvel ezelőtt is ezzel jöttek, tehát a változás nem ebben mérhető.
Akkor még talán nem is látjátok azt a generációnyi váltást, mert ugye 15 év talán még nem volt ahhoz elegendő, hogy egy másik típusú generáció problémáival találkozzatok.
Igen, egyfelől így van, abban látjuk a nagy változást, és ehhez a 15 év az lehet, hogy még sok is volt, ha így mondhatom, hogy a mentális egészségnek a megítélése az hogyan változott meg. És én tényleg ezt a saját élményemet azért szeretem elmondani, mert szerintem gyönyörűen mutatja, hogy hogyan változik meg valaminek a megítélése, hogy amikor átvettem az irodát, és tényleg a székeket mindig kínosan igazgattam, hogy tökéletes terep várja a klienseimet, akkor nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami egy kitalált e-mail cím, egy új e-mail cím, egy csak erre megalkotott e-mail címről érkezett, és az volt a kérés, hogy hagyjam nyitva az ajtót, hogy ő be tudjon jönni, becsukja az ajtót, hogy ne látszódjon, hogy várakozik, hogy ő tanácsadásra jött, mert hogy volt ennek egy abszolút negatív megítélése. És a középiskolából amúgy is úgy jövünk el, hogyha valaki segítséget kér, az gáz, és akkor azt nagyon sokszor bántották is akár. Ezt nagyon jól megtanulja a fiatal, és tudja, hogyha legközelebb segítséget kér, akkor az biztos, hogy társul egy olyan fajta, akár szégyennel, ha ilyen erősen szeretnék fogalmazni, amit nem akar megélni. És aztán egyszer csak ugrunk egy nagyot az időbe, és mondjuk ott vagyunk egy 3-4 évvel ezelőtt, de lehet, hogy akár már 5 is, ahol majdnem nulla hirdetéssel a klienseim a szobatársaikat hozzák magukkal, a barátnőjüket, a csoporttársukat, mert hogy hallották, hogy jár tanácsadásra, és hogy ezek a beszélgetések nagyon sokat segítettek neki, ezért szeretnék ők is kipróbálni. És tényleg azt tudjuk mondani, hogy a klienseink 80%-a most ajánlásra érkezik, és van, hogy várni kell az időpontra, hogy azonnal tudjunk találkozni, mert szerencsére annyi hallgató veszi ezt igénybe. Úgyhogy ebben abszolút látszódik akár generációs változás is. Szerencsére azt a fajta megítélést, ami arról szól, hogy a problémákat el kell söpörni, azzal nem kell szembenézni, ott nekem nem kell aktív résztvevőnek lennem a megoldásba, azokat ilyen nagyon szépen kinőtték a hallgatók magukból, és most van egy olyan tudatos építkezés, amiben már nem az utolsó pillanatban jönnek, és ez is egy nagy változás, hogy még van lehetőség nem csak krízist megoldani, hanem építkezni, és akár még prevenciós jelleggel is valami olyat adni nekik, amivel utána tudnak építkezni maguk is.
Igen, ez talán nem csak a fiatalokra mondható most már, hogy volt egy szemléletváltás abban, hogy fontos a mentálhigiénével foglalkozni, és talán ez is indította el, hogy ők egyre tudatosabban próbálnak erre figyelni, de akkor ez visszaigazolás nálatok.
Abszolút így van, igen, igen.
Hogyan épül fel a ti csapatotok? Most hányan dolgoznak ebbe, akár önkéntesként, akár főállású munkatársként?
Jelenleg 11 önkéntesünk van. A jelenleg itt azért is fontos, mert ez a fél évek elmúlásával változik. Az előző fél évben búcsúztattunk el 5 végzős hallgatót, és ezek mindig nagyon érzelemmel teli pillanatok. Egyfelől azért nagyon fontos, mert az újonnan érkezett kortársegítők látják, hogy innen hogy lehet elmenni. És innen úgy lehet elmenni, hogy sajnáljuk, hogy elmennek, hogy ez búcsú, hogy itt könnyek vannak, hogy ez egy szeretetteljes közeg. Még akkor is, hogyha nagyon-nagyon szakmai hely, akkor is egy szeretetteljes közeg, és egy nagy családként funkcionálunk, de mindenképpen megtartó közösségként, és nagyon sokat segít az elmenőknek is, hiszen az elmúlásnak az elfogadása vagy a lezárás az egy rettenetesen fontos kérdés, és ezt nagyon szépen tudjuk egy ilyen találkozóval véglegesíteni. Ami pedig a szakembereket érinti, ott jelenleg 3-an dolgozunk mentálhigiénés tanácsadóként, egy kolléganőnk hibridben dolgozik, ha ezt lehet így mondani, ő a külföldi hallgatók mentálhigiénés tanácsadásával foglalkozik, illetve karrier tanácsadással a mellettünk működő karrier és pályatervezési irodánál, úgyhogy most jelenleg 3-an, illetve 4-en dolgozunk együtt.
Visszakanyarodnék egy kicsit oda, amikor azt mondtad, hogy ugye lehet, hogy más szakos a hallgató, de érdeklődik a segítés iránt. Bennük nem fordul meg ilyenkor, vagy volt-e már olyan példa, hogy esetleg szerette volna felvenni azt a szakot, hogy ő is segítővé válhasson? Tehát mondjuk egy ilyen szociálpedagógia, vagy akármi más?
Szerencsére több ilyen is volt már, akik azóta végzett szociálpedagógusok, vagy olyan művész szakos hallgatók, akik művészetterápiát tanultak utána, úgyhogy én azt gondolom, hogy olyan mély nyomokat tud hagyni ez a közösség, hogy egyszerűen befolyásolja utána a továbbtanulást is, igen.
Mennyi idő kell, lehet, hogy most átlagolva ezt nem is tudjuk megfogalmazni, de egy-egy tanácsadáshoz, hogy sikert érjetek el?
Alapvetően úgy rendezkedünk be, hogy 10-12 alkalmas egy tanácsadás, és mivel hetente egyszer találkozunk, ez azt is jelenti, hogy ez 12 hét, tehát majdnem az egész fél évet lefedi a hallgatóknak. Azért azt is látjuk, hogy vannak olyan nehézségek, amihez nem mentálhigiénis tanácsadó kell, és ilyenkor tovább is küldjük a hallgatót, akkor nem visszük végig a 12 alkalmat csak azért, mert arra szerződtünk a hallgatóval.
Hogyan látjátok a fejlődést ebben? Szeretnétek-e változtatni valamin, akár a szervezeti egységen, még több hallgatót bevonni ebbe, vagy bármi más változást?
Ami egy ilyen fejlesztési terv a fejünkbe, az az, hogy egy picit jobban nyissunk a többi egyetem felé, ez egy izgalmas kérdés szerintem, mert a jó gyakorlatot mi is el tudjuk vinni, és el is tudjuk hozni. Úgyhogy ez egy ilyen új várakozás számunkra, hogy hogyan tudunk úgy kapcsolatot teremteni, hogy abban mi tudjunk adni, és közben el is tudjunk hozni tudást, tapasztalatot.
Mire gondoltok egyébként? Ott már van valami információfelvétel, hogy láttátok esetleg a jó gyakorlatból, hogy ott másképp működik?
Igen, a COVID előtt voltak konferenciák is, ahol szerencsére mi mindig egy olyan pozíciót töltöttünk be, ahol izgalmasan tudtak kérdezni, mert ez a hibrid rendszer, ez nem mindenkinél van meg így, és erre mi nagyon büszkék vagyunk. Viszont azt is látjuk, hogy vannak helyek, ahol plusz szakembereket foglalkoztatnak, ahol nagyobb kapcsolati hálóval rendelkeznek, és szerintünk ez nekünk is előnyös volna.
Hát akkor én csak dr. Hadnagy Józsefet tudnám idézni, hogy hát ez nagyon jó lesz, de akkor nagyon jó is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk és megosztottad velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kometiről, vagyis a Kortárs Segítő Mentálhigién és Tanácsadó Irodáról beszélgetett Kerek Bócsi B. Ivet irodavezetővel, mentálhigién és tanácsadóval Berec Renáta. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Fehér József volt. A most elhangzott adást vasárnap 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai hétfőn délelőtt. Rogitum okirat, Ferenc pápa életéről, péteri szolgálatáról, haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Május 7-én kezdődik a konklávé. Erről döntöttek az 5. általános kongregáció bíborosai. Extra omnis, mindenki kívül. A Sixtus kápolna kulcsra zárásának kezdetét jelző latin történelmi formulát a pápai liturgikus szertartásmester jövő szerdán, május 7-én fogja kimondani. Ez lesz tehát a pápa választó konklávé kezdőnapja. Az időpontról ma, hétfőn délelőtt döntött a vatikáni szinódusi teremben az 5. általános kongregációra összegyűlt mintegy 180 jelenlévő bíboros, akik közül valamivel több mint 100 választó bíboros. Extra omnis, vagyis mindenki kívül, ez egy felszólítás azok számára, akik nem vehetnek részt azon bíborosok gyűlésén, akik a Római Katolikus Egyház következő pápájának megválasztására jogosan egybegyűltek. A 80 év alatti választó bíborosokat elszigetelik a világtól, a művészet és a történelem páratlan értékű Sixtus kápolnájában mindaddig, amíg a fehér füst fel nem száll, és el nem hangzik a Habemus pápám, van pápánk, a másik híres latin formula, amelyet a Szent Péter Bazilika áldások lodzsájáról jelent be a protodiákonus bíboros, hogy megismertesse a világgal a pápa választás eredményét a lodzsára lépő fehér reverendás új pápa személyében. A konklávé végeredményét természetesen nem lehet megjósolni. A maguk a választó bíborosok között vannak olyanok, akik rövid konklávét remélnek, tekintettel a folyamatban lévő jubileumra is. És vannak, akik ehelyett hosszabb időt szeretnének, hogy a konklávé során mind jobban megismerhessék egymást. Miután Ferenc pápa a 10 konzisztóriumon a föld minden sarkából választott személyeket a bíborosi kollégiumba. A konklávé kezdetének időbeli ütemezését Szent II. János Pál pápa Universi Dominici Gregis kezdeti apostoli konstitúciójának a normái határozzák meg, amelyeket 16. Benedek pápa a 2007. június 11-i motu propriója, majd az újabb 2013. február 22-i motu propriója frissített. A konstitúció szerint a konklávé a latin cum clave szóból, ami azt jelenti kulcssal, bezárva, a pápa halálát követő 15. és 20. nap között kezdődik, a novendiáli után, vagyis a pápa halálát követő 9 napos gyászt követően. A rendelkezés pontosítja. Attól a pillanattól kezdve, hogy az apostoli szék törvényesen megüresedett, a jelenlévő választó bíborosoknak 15 teljes napot kell várniuk a távol maradó bíborosokra, súlyos okok esetén legfeljebb 20 napot. A normas non nullas motu proprio a bíborosi kollégiumnak azt a jogkört is megadja, hogy a konklávé kezdetét előrehozza, ha az összes választó már jelen van. Ezekben a napokban azonban még mindig várnak Rómába bíborosokat, akik a világ távolabbi pontjairól érkeznek. A bíborosok az örök városban, a Szent Márta házban kapnak szállást, vagyis abban a vatikáni dómuszban, amelyet Szent II. János Pál pápa direkt erre a célra építetett, és ahol Ferenc pápa pápaként lakott, lemondva az apostoli palota pápai lakosztályáról. A Pro Erigento Pontifice szentmise és a körmenet a Sixtus kápolna felé. Május 7-én, szerdán délelőtt minden bíboros koncelebrál a Pro Erigendo Pontifice, vagyis a megválasztandó pápáért mondott ünnepi szentmisén, amelyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja mutat be. Az egybegyűlt bíborosokat a dékán bíboros a következő szavakkal szólítja fel, hogy vonuljanak a Sixtus kápolna felé. Velünk imádságban egyesülve az egész egyház folyamatosan kéri a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus egész nyájának méltó pásztorát válasszuk meg. Onnan aztán korális ruhában, látványos körmenetben vonulnak a bíborosok a Sixtus kápolnába, ahol eléneklik a Veni Creator Spiritus, Jöjj Szentlélek Úristen himnuszt, és leteszik az esküt. A Sixtus kápolnában asztalokat helyeznek el a szavazólapok számára és egy kályhát, amiben a szavazólapokat elégetik. A pápa megválasztásához kétharmados minősített többségre lesz szükség. Naponta 4 szavazást tartanak, 2 délelőtt és 2 délután. Előírás szerint a 33. vagy 34. szavazás után azonban közvetlen módon és kötelező erővel választaniuk kell az utolsó szavazás 2 bíborosa között, akik a legtöbb szavazatot kapták. Ebben az esetben is szükség lesz azonban mindig a kétharmados többségre. A választási versenyben maradó 2 bíboros azonban nem vehet részt a szavazáson. Ha az egyik kerülettel leadott szavazatok elérik a szavazó 2/3, a pápa választás egyház jogilag érvényes. Ezután a bíborosi diákonusok rendjének utolsó tagja beívja a liturgikus szertartásmestert és a bíborosi kollégium titkárát. Az újonnan megválasztottat megkérdezik: Acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem? Elfogadod-e a kánonjog szerinti megválasztásodat? És igenlő válasz esetén tovább kérdezze: Quon nomine vis vocari? Hogy akarod magad nevezni? Amire a választott pápa névvel felel. Az elfogadás után a szavazólapokat elégetik úgy, hogy a Szent Péter térről látni lehessen a klasszikus fehér füst felszállását. A konklávé befejezése után az új pápa a könnyek szobájába, a Sixtus kápolna sekrestyéjébe vonul vissza, amely a kápolna oltárfalának bal oldalában. Itt először is felveszi a 3 méretben elkészített fehér pápai reverenda neki megfelelő formáját, amelyben stólával a nyakában megjelenik az áldások lodzsáján, miközben a Szent Péter téren a már konában felszállt fehér füst láttán nagy számban összegyülekeznek a hívek. Az új pápáért mondott ima és a bíborosoknak az új pápa előtt tett tiszteletadása után elhangzik a Te Deum hálaadóének, amely egyúttal a konklávé végét is jelzi. Ezután következik a választás bejelentése, a Habemus pápám, van pápánk felkiáltással, mire a pápa körmeneti kereszt után megjelenik, majd rövid köszöntő beszéd után ünnepélyes Orbi et Orbi áldást ad. Rogitum okirat, Ferenc pápa haláláról, koporsóba tételéről és eltemetéséről. Április 25-én péntek este, amikor zárt körű szertartás keretében lezárták Ferenc pápa koporsóját a Szent Péter bazilikában, Diego Ravelli érsek, pápai szertartásmester felolvasta azt a latin nyelvi okiratot, amely összefoglalja a Szent Atya Péteri szolgálatát. Az érseken kívül többen is aláírták, így például Farrell és Parolin bíborosok. A dokumentumot fémhengerbe tették, azt pedig szalaggal átkötötték, a pápai szertartások hivatalának pecsétjével lepecsételték, és a koporsóba helyezték. Akirat őszentségének Ferenc pápának a földi életbe való jámbor elköltözésére, a szent emlékezetű Ferenc elhalálozása, koporsóba tétele és eltemetése. Ferenc az egyház szeretett pásztora, aki velünk együtt a remény zarándoka volt, aki útmutatónk és utitásunk volt a nagy cél, a menny felé, ahova meghívást kaptunk, a 2025-ös szent év április 21-én reggel 7 óra 35-kor, miközben a húsvét fénye világította meg húsvét gyógyszerának második napját, húsvét hétfőt, ebből a világból az atyához távozott. Az egész keresztény közösség dicsőítette Istent, különösen is a szegények, az evangélium és Krisztus misztikus jegyese érdekében bátran és hűséggel végzett szolgálatért. A 2013. március 13-án pápává választott Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben piemonti emigránsok gyermekeként. Édesapja Mario könyvelő volt, a vasútnál dolgozott, édesanyja Regina Sivori pedig a háztartást vezette és 5 gyermekük neveléséről gondoskodott. Miután vegyésztechnikusi oklevelet szerzett, a papi pályát választotta. Először az egyházmegyei szemináriumba lépett be, 1958. március 11-én pedig a Jézus Társasága noviciátusába. Humán tanulmányokat tanult Chilében, majd 1963-ban visszatért Argentínába, és a San Miguel-i Szent József Főiskolán filozófiai szakon szerzett diplomát. Irodalom és pszichológia tanár volt a Santa Fe-i Immaculata iskolában és a Buenos Aires-i Colegio de Salvador nevű iskolában. 1969. december 13-án szentelte pappá Ramón José Castellano érsek, majd 1973. április 22-én örökfogadalmat tett a jezsuitáknál. Miután novicius mesterként szolgált a San Miguel-i Villa Barilliáriban, a teológiai kar professzora, a Jézus Társasága tartományi konzultora és a főiskola rektora volt. 1973. július 31-én pedig az argentin jezsuiták tartományfőnökévé nevezték ki. 1986 után néhány évet Németországban töltött, hogy befejezze doktori disszertációját, azt követően visszatért Argentínába. Antonio Quaracino bíboros pedig közeli munkatársának választotta. Második János Pál 1992. május 20-án avukai címzetes püspökké és Buenos Aires-i segédpüspökké nevezte ki. Püspöki elmondatául a Miserando atque erigendo mottot választotta, címerével pedig Jézus Társaságának jelképét, az IHS Jézus monogramot tette. 1997. június 3-án Buenos Aires koadjutor érsekévé nevezte ki, Quaracino bíboros halála után pedig 1998. február 28-án ő lett az utóda érsekként. Argentina primásaként, az országban élő keleti rítusú hívők ordináriusaként és a Katolikus Egyetem nagykancelláriaként II. János Pál a 2001. február 21-i konzisztóriumon bíborossá nevezte ki, római címtemploma a Bellarmine Szent Róbert templomet. A rákövetkező év októberében a püspöki színódus 10. rendes közgyűlésén főrelátor helyettes volt. 16. Benedek lemondása után a konklávéra összegyűlt bíborosok 2013. március 13-án pápává választották, ő pedig a Ferenc nevet vette fel, mert az asszisi szent példáját követve elsősorban a világ legszegényebbjeivel akar törődni. Az áldások erkélyéről a következő szavakkal mutatkozott be. Fivéreim és nővéreim, jó estét kívánok! Most pedig elkezdjük ezt az utat, a püspök és nép közös útját, a római egyházét, amely a szeretetben vezető szerepet tölt be az összes egyházak között, a testvériség a szeretet és az egymás iránti bizalom útját. És miután lehajtotta fejét, így szólt, kérlek benneteket, imádkozzatok az Úrhoz, hogy áldjon meg engem. Ez a nép imája, a nép áldást kér püspökére. Március 19-én Szent József ünnepén kezdte meg hivatalosan Péteri szolgálatát. Az első nagy csütörtöktől kezdve a Vatikánon kívül akarta bemutatni az utolsó vacsora emlékére végzendő misét, minden alkalommal börtönökbe, fogyatékkal élőket vagy drogfüggőket segítő intézményekbe ment. A papokat arra biztatta, hogy mindig készségesen szolgáltassák ki az irgalmasság szentségét, legyen bátorságuk elhagyni a sekrestét, hogy az elveszett bárányok keresésére induljanak, és tartsák nyitva a templom ajtaját, hogy bárkit is fogadhassanak, akik vágynak az Atyaisten arcával való találkozásra. Péteri szolgálatát fáradhatatlan odaadásra gyakorolta a muszlimokkal és más vallások képviselőivel folytatott párbeszéd érdekében, időnként ima találkozókra hívta őket össze, és közös nyilatkozatokat írt alá a különböző vallások tagjai közötti egyetértés érdekében, ilyen például a 2019. február 4-én Abu Dhabiban egy Tayyib szunnita vezetővel aláírt az emberi testvériségről szóló dokumentum. Az utolsók, az idősek és kisinyák iránti szeretete indította arra, hogy bevezesse a szegények világnapját, a nagyszülők és idősek világnapját és a gyerekek világnapját. Isten igéjének vasárnapját is bevezette. Minden elődjénél szélesebb körévé tette a bíborosi testületet. 10 konzisztóriumot hívott össze, amelyeken 163 bíborost, köztük 133 választó és 30 nem választó bíborost nevezett ki 73 nemzetből, amelyek közül 23-nak korábban sosem volt bíborosa. A püspöki szinódus 5 közgyűlését hívta össze, 3 rendes közgyűlést, amelyek a család, az ifjúság és a szinodalitás témájával foglalkoztak, egy rendkívüli közgyűlést, amely szintén a család témájával, és egy különleges közgyűlést, amely az Amazonas medence témájával foglalkozott. A koronavírus járvány idején 2020. március 27-én este egyedül akart imádkozni a Szent Péter téren, amelynek osztopcsarnoka jelképesen átölelte Rómát és a világot, az ismeretlen betegségtől megrémült és megsebzett emberiségért. Pápaságának utolsó éveiben számos felhívás fogalmazott meg a békéért, és a különféle országokban, különösen Ukrajnában, valamint Palesztinában, Izraelben, Libanonban és Myanmarban darabokban zajló harmadik világháborúval szemben. 2021. július 4-én, mivel meg kellett műteni, 10 napig az Agostino Gemelli kórházban tartózkodott. 2025. február 14-én pedig ismét ugyanabba a kórházba ment, ahol kétoldali tüdőgyulladás miatt 38 napot töltött. A Vatikánba visszatérve élete utolsó heteit a Szent Mártaházban töltötte, a végsőkig ugyanazzal a szenvedélye szentelte magát péteri szolgálatának, jól lehet, még nem épült fel teljesen. Húsvét vasárnap 2025. április 20-án még egyszer utoljára megjelent a Szent Péter Bazilika erkélyén, hogy Urbi et Orbi áldást adjon. A Szent Atya az Evangélii Gaudium kezdetű, józan és alázatos stílusban írt buzdításában terjesztette elő apostoli programját, amelynek főbb súlypontjai a missziós munkára való nyitottság, az apostoli bátorság és az irgalmasság, figyelve az önreferencialitás és a lelki világiasság veszélyének elkerülésére az egyházban. A főbb dokumentumok közé tartozik 4 enciklika, a Lumen Fidei, amely az Istenbe vetett hit témájával foglalkozik, a Laudato Si, amely az ökológia témájával és az emberiségnek az éghajlatváltozást érintő felelősségével foglalkozik, a Fratelli Tutti, amely az emberi testvériségről és a társadalmi barátságról szól, valamint a Dilex Sit Nos, a Jézus szíve tiszteletről szóló enciklika. Miután létrehozta a kommunikációért és a gazdaságért felelős titkárságukat, valamint a világiakét, a családért és az életét felelős dikasztériumot, illetve az átfogó emberi fejlődés szolgálatáért felelős dikasztériumot, a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció kibocsátásával megreformálta a római kúriát. Ferenc csodálatra méltó tanúságot hagyott örökül emberségről, szent életről és egyetemes agyaságról mindenki számára. Semper in Christo vivas, Pater Sancte. Éj Krisztusban mindörökké, Szent Atya. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A te szereted nagy voltát. Vigaszom, oltalmam, menedékem, várom, ami vagyok, egész való, csak téged szomjazd én.
Verse.
Tajtékos ég. Tajtékos égen ring a hold. Csodálkozom, hogy élek. Szorgos halál kutatja ezt a kort, s akikre rálel, mind olyan fehérek. körülnéz néha, s felsikolt az év, körülnéz, aztán elalél. Micsoda ősz lapul mögöttem újra, s micsoda fájdalomtól tompa tél. Vérzett az erdő, és a forgóidőben vérzett minden óra. Nagy és sötétlő számokat irkált a szél a hóra. Megértem azt is, ezt is, súlyosnak érzem a levegőt. Neszekkel teljes, langyos csönd ölel, mint születésem előtt. Megállok itt a fatövében, lombját zúgatja mérgesen, lenyúl egy ág, nyakon ragad. Nem vagyok gyáva, gyönge sem, csak fáradt. Hallgatok, s az ág is némán motosz hajamban és ijetten. Feledni kellene, de én soha még semmit sem feledtem. A holdra tajték zúdul, az égen sötét zöld sávot von a méreg. Cigarettát sodrok magamnak, lassan, gondosan. Élek.
Radnóti Miklós Tajtékos ég című versét Gáti József mondta el. Radnóti 1909-ben született Budapesten. 29-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 30-ban jelent meg első kötete a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. 34-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták, 2 év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni, állandó munkahelyesen volt. 43-ban az izraelita vallást elhagyta, és feleségével, Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. 40-42 után harmadjára 44-ben hívták be munkaszolgálatra. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak, és a foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én Abdakösség határában agyonlőtték.
A nap imája.
Szentlélek, jöjj a szívembe, von magadhoz hatalmaddal, igaz Isten. Adj nekem szeretetet félelemmel, őrizd meg, Krisztusom, minden rossz gondolattól, gyullasz fel a te legédesebb szerelmeddel, hogy minden gond könnyűvé váljék. Szent Atyám, én édes Uram, segíts engem minden cselekedetemben. Örök szent háromság, aki fényesség vagy, add, hogy lelkem részesedjék a te világosságodban. Te, aki tűz vagy, részesíts magaddal a tűzben, s ebben a tűzben egyesítsd akaratomat a tiéddel. Te, aki bölcsesség vagy, add meg lelkemnek azt a bölcsességet, hogy fel tudja ismerni, és meg tudja különböztetni a te igazságodat. Te, aki erő vagy, adj lelkemnek erőt, legyen annyira erős, hogy se a gonosz lélek, se teremtmény ne tudja megfosztani erősségétől.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,